Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fönnállva a 146. Zsoltárunkat énekeljük első versével. A 146. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Áldjad én lelkem az Urat, hirdessed dicséretét. Foglaljunk helyet, testvérek! Most virágvasárnap hallgathatjuk a harangzenekarunkat, akik egy hozsánnát fognak játszani. Előtte hadd olvassam el ezt a virágvasárnapi himnuszt, amit ráírtam a fogadó papírunkra. Orláni Teodulf írta virágvasárnapi himnusz. Hódolat és áldás néked, Krisztus, mi királyunk, néked a gyermeki nép zengte ma zsenge dalát. Áldott égi király, Istennek jössz te nevében, Izrael édes ura, Dávid igaz gyökere. Téged a mennyeiek boldog kara áld a magasban, áld a szegény ember, áld vele mind, ami él. Pálmafa ágakkal te elét kivonul a zsidó nép, dallal, hű szívvel, imhol eléd bejövünk. Ők kínot küszöbén adták meg a tiszteletes dalt, mennyei fényedben áld, ami boldog imánk. Azt kedvel nézted, jó szívvel néz le miránk is, hisz te neked jóság, kedves a jó akarat. A 331. énekünket első három versével énekeljük. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvéreim, Zakariás könyvének 9. részéből olvasuk Isten igéjét. Zakariás próféta könyvének 9. részéből a 9. verstől a 12. versig. Örülj nagyon, Sionnak leánya! Örvendezz, Jeruzsálem leánya! Íme jön néked a te királyod. Igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén. És kivesztem a szekeret Efraimból és a lovat Jeruzsálemből, kivesztem a harci kézívet is, és békességet hirdet a pogányoknak, és uralkodik tengertől tengerig, és a folyamtól a föld határáig. Sőt, a veled való szövetség véréért a te fogjaidat is kibocsátom a kútból, melyben nincs víz. Térjetek vissza az erősséghez, reménység fogjai. Ma is azt hirdetem néktek, kétszeresen megfizetek néked. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, téged dicsőítünk és magasztalunk itt a gyülekezet közösségében. Téged, aki virágvasárnapnak is a központjában álltál, és akit arra kérünk, hogy állj a mi Isten tiszteletünknek a középpontjában is. Sőt, álljál a mi családjainknak, sőt, a mi szíveinknek, életünknek középpontjában is. És segíts bennünket eljutni oda itt is, és minden említett szintéren, hogy téged áldjunk és magasztaljunk. Nem csak egy napon, nem csak ma, hanem minden napon. Sőt, amikor letelnek földi életünk napjai az örökké valóságban is. Kérünk téged arra, hogy te szólj hozzánk most az igéből, mennyei királyunk. Kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, és add, hogy te előtted hódoló egyénekké, családokká és gyülekezetté válhassunk. Kérünk, hogy hallgass meg minket, megfeszített és feltámadott, élő megváltónk, dicsőség királya. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 240. énekünknek az első versét énekeljük el. 240. énekünk első versét. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét Lukács evangéliumából, Lukács evangéliumának 19. részéből olvassuk, a 29. verstől a 40. versig. Leülve figyelemmel hallgassátok a hosszabb ige részt. Tehát Lukács evangéliumának 19. részében, a 29. verstől a 40. versig ezt olvassuk. És lőn, mikor közelgett Bétfágéhoz és Betániához, a hegyhez, mely az olajfák hegyének hivatik, elkülde kettőt az ő tanítványai közül, mondván, menjetek el az átellenben lévő faluba, melybe bemenvén találtok egy megkötött vemhet, melyen soha egy ember sem ült, eloldván azt hozzátok ide. És ha valaki kérdez titeket, miért oldjátok el, ezt mondjátok annak, mert az Úrnak szüksége van rejá. És elmenvén a küldöttek úgy találták, amint nékik mondotta. És mikor a vemhet eloldák, mondának nékik annak gazdái, miért oldjátok el a vemhet? Ők pedig mondának, az Úrnak szüksége van rejá. Elvitték azért azt Jézushoz. És az ő felső ruháikat a vemhére vetvén Jézust rejá helyezteték, és mikor ő ment, az ő felső ruháikat az útra teríték. Mikor pedig immár közelgete az olajfák hegyének lejtőihez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdte dicsérni az Istent fennszóval mindazokért a csodákért, melyeket láttak, mondván, áldott a király, aki jő az Úrnak nevében, békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. És némelyek a farizeusok közül a sokaságból ezt mondták néki, Mester, dolgáld meg a te tanítványaidat. És ő felelvén mondanékik, mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Nagy hét küszöbén állunk, amikor újra az Úr Jézus kerül figyelmünknek a középpontjába. Most éppen az a nap, amikor Szamárháton vonult be Jeruzsálembe az őt ünneplő sokadalom ujongása közepette. Áldott a király, aki jön az Úrnak nevében, békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. Ez volt az ünnepi himnusz, amit neki énekeltek. Nyilvánvaló ebből a himnuszból, hogy őt királyként üdvözölték a zsidók. Mi volt ennek a hátterében? Isten az ószövetségi népnek kijelentette azt, hogy ő nem csak a teremtője a világ mindenségnek, hanem a királya is. Ő a legfőbb ura ennek a kozmosznak, az univerzumnak, amit alkotott. És ugyanakkor a zsidók azt is tudták, hogy ez az Isten, ez megígért nekik az ősi időkben egy messiás királyt, egy személyt, aki majd eljön, és az ő küldötteként, az ő nevében fog uralkodni a földkerekségen. Számos ószövetségi igét tudnék most itt előttetek felsorolni, most nem teszem, mert nincsenek itt az ideje, de ezek az igék, ezek ott éltek és visszhangoztak a zsidó embereknek a szívében, akik kiskoruktól kezdve ismerték az írásokat, és ezek a királyra vonatkozó isteni ígéretek, ezek meghatározóak voltak a számukra. Ezekben hittek, és ezekre épült az a várakozásuk, hogy el fog jönni egy napon ez a hatalmas király, akit Isten küld nekünk. És ezekből a különböző proféciákból, amikre építették ezt a reménységüket, egy olyan királyt vártak, aki egy tökéletes valaki lesz. Tehát aki bűntelen lesz, de aki egyszer mind szeretetteljes lesz, aki hatalmas, végtelenül hatalmas, erős lesz. Tehát egy hibátlan ember lesz tulajdonképpen. És tőle azt várták ugyancsak az ígéretek alapján, hogy ez a király az ő népének, a zsidó népnek is királya lesz, de nem csak a zsidó népnek lesz a királya, hanem az egész embervilágnak, az egész emberiségnek, az egész kozmosznak. És amikor ő eljön, akkor le fogja zárni a világnak ezt a sötét korszakát, amiben most élünk, és el fog hozni egy új korszakot. Tehát az ő megjelenése korszakváltást fog okozni a világ történelmében, az emberiség történelmében. Ő lesz az, aki a diszharmóniának, a káosznak, az anarchiának ezt a világát, hogy így mondjam, eltörli, és megteremt egy új világot, amely a teljes békességnek, héberül ugye úgy mondják ezt, hogy a salomnak lesz a kora, a teljes harmóniának, ahol igazság fog uralkodni, és azzal együtt szeretet lesz, és szabadság, és teljes nyugalom, rend, biztonság fogja az egész emberiséget jellemezni. Ez a korszak pedig, amit ez a messiás király nyit majd az emberiség történetében, ez az új idő, ez végtelen lesz. Ez abszolút örökkévaló lesz. Nem lesz soha vége. Szóval ezt a királyt várták, akiről ráadásul még az is ott volt a fejükben, hogy már most is király, tulajdonképpen a királysága jellemzője az, hogy egyelőre láthatatlan az emberi szemek számára, de amikor eljön, akkor egy csapásra láthatóvá, megtapasztalhatóvá teszi az ő királyságát. Ez is egy rendkívül fontos dolog volt, hogy mint egy a mennyei királyság leszáll a földre, és földi királysággá fog változni. Ő általa, a messiás király által. Akkor most itt volt Jézus, akinek Lukács is emlegeti a nagy csodáit, amelyek olyan csodák voltak, amiket ugyancsak a messiásnak tulajdonítottak az ószövetségi írások. Ezek a csodák úgy illettek, hogy így mondjam, Jézusra, a messiás csodái úgy illettek Jézusra, mint hamupipőkére az üvegcipellő. Körülbelül pontosan ráillettek. És levonták a következtetést ezek, akik látták ezt a dolgot, és átélték Jézus mellett, hogy nem lehet más a messiás király, csak ő, egyedül ő. És ha tudjuk, testvérek, hogy mennyi minden vártak ezek a zsidó emberek ettől a messiás királytól, akkor nagyjából kezdünk magunknak fogalmat alkotni arról, hogy milyen hangulata lehetett ennek a jeruzsálemi bevonulásnak. Mennyire rendkívüli volt ott a hangulat a Jézus körül. Mennyire forró volt a hangulat. Mennyire izzott a levegő. Kipirultak az arcok, mert azt gondolták, hogy most ő a messiás király, aki mindjárt megcsinálja azt, amiért jött. És most van, ezekben az órákban van a nagy korszakváltás pillanata. Most fog a régi kor elmúlni, és most fog beköszönteni egy új kor. A békétlenségnek, a hazugságnak, a nyomorúságnak most vége, és most elkezdődik a csodálatos új korszak. A béke birodalma. Isten királysága leszáll a földre. Isten országa leszáll a földre. A mennyek országa leszáll a földre, és örökre minden kivirul, és szép lesz. Ez a reménység, testvérek, ezt valahogyan kell értenünk. Nekünk az egész virágvasárnapot nem értjük. De ha értjük ezt a dolgot, amit próbáltam itt vázolni nektek, és kicsit átérezzük ezeket a dolgokat, és beleképzeljük magunkat az ott élő embereknek a helyzetébe, akkor úgy a mi szívünk is elkezd hevülni. Keresztényként ugye meg kell állapítanunk, hogy amit a zsidók attól a naptól, virágvasárnaptól vártak, mi keresztjének azt várjuk Jézus visszajövetelének a napjától. Jézus ugye meghalt, feltámadott, ültetett az Atya Istennek a jobbjára, de megígért, hogy még egyszer el fog jönni dicsőségben, eljön dicsőségben, akkor föltámasztja a halottakat, az ő megváltotta, egy dicsőséges testbe fogja föltámasztani, megtartja az utolsó ítéletet, örökre megtisztítja a teremtett világot minden sátáni és démoni hatalomtól és embertől, a külső sötétségre rekesztve őket, megteremti Isten új és örök világát, amelyben újra a Szent Háromság dicsősége áll népe középpontjában, és az határoz meg mindent, és egy átható békesség lesz, szóval a konzervatív református keresztjén nézet azt várja Jézus második visszajövetelétől, amit aznap Jeruzsálemben a zsidók vártak Jézustól. Egyébként nagyon szép dolog, hogyha valóban áthat bennünket ez a konzervatív keresztjén református reménység. Nagyon, nagyon fontos, hogy áthasson bennünket. És várjuk vissza Jézust, mi magunk is, ebben a dicsőségben, azért, hogy egy korszakváltást vigyen végre, véghez ebben a teremtett mindenségben, az emberiség körében. Szóval, visszatérve megint egy pillanatra oda a Jeruzsálembe, azaz meg kell állapítanunk azt is, hogy az Úr Jézus tulajdonképpen okot adott arra, rendesen okot adott arra, hogy őt messiás királynak nézzék. Egyfelől, amit említettem is, az ő csodáival. Ez nagyon fontos dolog, hogy Jézusnak a csodái, ugye itt is magasztalják őt, fennszóval mindazokért a csodákért, melyeket láttak, megemlíti Lukács a csodáknak, Jézus csodáinak a rendkívüliségét, páratlanságát, melyekben isteni hatalom tükröződött és manifestálódott. Vált kézzel fogható. Ezek a természet fölötti csodái. Amikor lecsöndesítette például a tengert, a betegségek elűzése, meggyógyítása, a leprásoknak a gyógyítása, a bűnöknek a bocsánata, ez is egy nagy csoda. Halottak föltámasztása, nem beszélve a démonoknak a kiűzéséről. Ezek olyan csodák voltak, amiket a zsidó gondolkodás szerint egyedül a messiás tud elvégezni, és Jézus pedig ezeket nem egyet, nem kettőt, nem egyszer, nem kétszer, hanem nem tudom hányszor véghez vitt ilyen jellegű csodákat. Tehát, hogy így mondjam, ő okot adott arra, hogy őt messiás királynak nézzék. És ráadásul, A prédikációja is az Isten országáról szólt. Sokan nem tudják, ezt nem veszik észre az evangéliumokban, pedig az evangéliumokban elég egyértelmű, hogy Jézus ige hirdetésének, prédikációinak, tanításainak a központjában a központi gondolat, amit az az Isten országáról szólt. Az Isten nem a megváltásról beszélt, az Isten országáról, ami elközelített hozzátok, amelybe lépjetek be, térjetek meg, álljatok az Isten uralma alá, hívta a zsidókat. Szóval a tanításai is tulajdonképpen keretezik, megalapozzák azt, hogy őt miért is nézték az Isten országa, vagy mennyek országa más elnevezésen királyának. Ő okot adott arra, hogy annak nézzék, és okot adott nekünk is, nyomós okokat arra, hogy mi is annak nézzük, mai élő emberek, mai virágvasárnapi gyülekezet. És ha akkor ki tudott robbanni az emberekből ez az áldotta király, amit Lukács felidéz, áldotta király, akkor belülünk is ki tud robbanni, és ki kell, hogy robbanjon ez a magasztalás, hogy áldotta király. Nem az egyik király, meg egy király, a király, a mindenség királya. Miután így az első pontban talán egy kicsit sikerült jobban érthetővé tenni ezt az eseménysort, a második pontra térek át, ahol virágvasárnap hódolatára szálljunk egy pár percet. Ugye sok mindent kiáltottak még az emberek azon a napon, de Lukács ezt írja fel, hogy így kiáltottak, áldott a király. És ez nem valakinek szólt, hanem egyenesen a csacsi hátán ülő Jézusnak szólt. De ez az ő dicsőítése volt. Ő a végidők királya, a világ mindenség királya, a messiás király. Áldott a király, az egyedüli, az egyetlen. Hozzáfűzték, aki az Úr nevében jön. Ez megint a zsidóságnak kell ismerni a gondolatát, az Úr nevében jönni, az azt jelenti, hogy az ő megbízásából jönni, az olyan ember, aki az ő megbízásából jön, az az ember, az olyan, mintha Isten lenne ott közöttük. Abba Istent kell látni, a megbízót látták a küldöttben. Aki az Úr nevében jön, az teljhatalmú megbízottja az Istennek, teljhatalmú képviselője. Aki az Úr nevében jön, ezt mondták Jézusra. Ő az Istennek a küldötte. Akiben tulajdonképpen vele van dolgunk. Ha őt elfogadjuk, őt fogadjuk el. Ha elutasítjuk, őt utasítjuk el. Az Istent, Elohimot, Jahvét. Ő az, aki azért jött most, hogy Isten megbízottjaként véget vessen a sötétség korának, és a fénynek, a világosságnak a korszakát hozza. Megvalósítsa az édeni világbirodalmat örökre. Ő az Isten megbízottja, küldöttje. És ezért folytatják úgy a dicsőítő szót, békesség a mennyben és dicsőség a magasságban, vagyis az új világot elhozó Jézus kiküldő Istennek adnak dicsőséget, és a mennyei világának teljes salomot kívánnak ezért a hatalmas ajándékért, amit adott nekik. És azt remélték, hogy most ugyanaz az isteni dicsőség és mennyei békesség, az a salom, leszáll most ide a földre, és végérvényesen elsöpör minden rosszat, és véglegesen újjátesz mindent. Itt ezt a magasztalást végtelen öröm hatotta át. Öröm itatta át. És ezt az örömteli magasztalást, és mondhatnám, hódolat is átitatta, ezt a hódolatot is, ezt Jézus elfogadta. Ezt az örömteli, hódoló dicséretet Jézus elfogadta. Nem cáfolta meg, nem mondta, hogy nem én vagyok az, ugyan, fejezzétek be, hanem egyszerűen engedte, hogy ez őre szálljon, és őt így fölemeljék, és felmagasztalják. Nos, nekünk is, testvéreim, ugye virágvasárnapot ünneplünk, nekünk is illik a szánkba Jézus magasztalása. Illik a szánkba. Mi is mondhatjuk Jézusnak, Együtt is mondhatjuk, külön-külön is mondhatjuk a szíveinkben, áldott a király. Áldott a király. Áldott a király, aki az Isten küldötte. És érte, hogy őt elküldte nekünk Isten, áldott legyen a menny. Áldott legyen Isten világa a tökéletes harmóniával. És ráadásul, testvérek, mi ma már többet tudunk Jézusról, mint azok az emberek ott, akkor. És így a mi hódolatunknak és Jézus dicséretünknek még több és még nyomósabb okai vannak. Mert mi már tudjuk azt is, hogy ez a Jézus meghalt, de azt is tudjuk, hogy föltámadt és megdicsőítetett. Mi már hallottuk őt, ahogy azt mondta, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Nem lesz és nincs olyan uralkodó ebben a mindenségben, mint ő. Ő abszolút páratlan, abszolút unikum. A kozmoszban nincs hozzá egyáltalán hasonlítható, akivel esetleg akit vele egy szintre emelhetnénk. Nincs ilyen, testvérek. És Pál apostol úgy írja a Filippi levélben, hogy egy napon ő előtte fog meghajolni az egész mindenség. Már most is meghajol előtte az egész mindenség, ahogy látjuk Jelenések könyvébe. De most, ami történik, az majd egy napon úgy történik, hogy mindenki meghajol előtte, nem csak az ővé, de még az ellensége is. Nekünk több okunk van, még nyomósabb okaink vannak, hogy dicsőítsük a megváltónkat, a világ mindenség királyát, és mondjuk, hogy áldott a király, áldott vagy Jézus, aki a mennyből érkeztél, a menny küldötte vagy, és akiért áldunk téged, Istenünk, hogy elküldted őt nekünk, áldunk téged. Itt ezeknek a virágvasárnapi embereknek ez az imádata nem csak szavakban merül ki, testvérek, hanem majd látjuk a történetet, újra és újra fölidézzük a történetet, látjuk a ruhájukat, a földre terítik, pálmaágakat lengetnek. Ezek a tettek, a teljes odaadásukat fejezik ki. Ezek az emberek nem csak így szavak szintjén dicsőítették Jézus, hanem azt mondták, hogy itt vagyunk, odaadjuk neked magunkat mindenestől. A testünk, a lelkünk, a tied. Tieid vagyunk. A ruhák leterítése különösképpen ezt szimbolizálja. Nem a ruháinkat, de magunkat fektetjük oda eléd tulajdonképpen. A tieid vagyunk. Elkötelezzük magunkat melletted. Engedelmességet fogadunk nekid. A te akaratod a király akaratának a teljesítésére. És ezt tehetjük mi is. Ha igazán imádjuk Jézus, testvérek, akkor nem merül ki szavakban. Azokban is áll, de több, mert akkor egy odaszánás következik, egy totális, teljes odaszánása a kezünknek, lábunknak, szemünknek, eszünknek, mindenünknek. És arra szálljuk oda magunkat, hogy neki alárendeljük magunkat, és neki engedelmeskedni fogunk, ahogy mondja nekünk az igéjét, annak fogunk engedelmeskedni. Arra megyünk, amerre ő vezet minket, és azt mondjuk, és legalábbis igyekszünk azt tenni, amit ő kíván tőlünk. Virágvasárnapi hódolás nem csak akkor, hanem ma is. Ez kell, hogy legyen bennünk, és ezt munkálja, testvérek, bennünk is a Szentlélek. Bennem is, bennetek is. És csak zárójelben jelzem azt, hogy az akkori virágvasárnapi hódolás, meg a mostani virágvasárnapi hódolás tulajdonképpen egy miniatürizált változata annak a hódolásnak, amiről Pál apostol beszélt, és amit már idéztem az előbb. Amikor az egész emberiség meghódol Jézus Krisztus előtt. Ez lesz a parúziának a napja, az ő dicsőséges visszajövetelének a napja. Olyan ez a mostani imádatunk, meg az a virágvasárnapi Jézus imádat is, mint valami makett, az jutott eszembe, hogy vannak ilyen makettek, ugye autómakett, meg hajómakett, meg repülőmakett, meg nem tudom milyen makett. Valami óriási dolog van készülőben. Valami hatalmas dolog, amikor megjelenik Jézus azért, hogy elsöpörje, testvérek, örökre elsöpörje a mostan regnáló hatalmakat, a magukat Istennek képzelő hatalmakat és embereket, és átveszi az egyedül ő neki kijáró hatalmat, dicsőséget, és meghódol előtt az egész mindenség. Ez be fog teljesedni. Én hiszem, mert Jézus megígérte, és a Szentírás világosan mondja ezt. És nagyon örülök, hogy arra a napra készülődhetek, és remélem, hogy együtt készülődünk, amikor Jézus megjelenik, hogy dicsőségben mondjuk, hogy áldott a király, aki az Isten nevébe jön, és ezért áldott legyen a menny, ami most, ebbe a szent pillanatban tényleg leszáll a földre. És a mennyei királyság láthatóvá válik, és manifestálódik egyszer és mindenkorra, elsöpörve minden ellenségét, mint a szél a falevelet. A harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni, világvasárnapnak a tévedése. A sokaság akkor és ott abban nem tévedett, hogy Jézus kicsoda. A személyét illetően nem volt tévedésük. De egy dologba tévedtek. Abba tévedtek, hogy Jézus akkor és ott nem azért vonult be Jeruzsálembe, hogy egy csapásra elsöpörje a régi kort és elhozza az új kort. Nem azért jött, hogy a sátán birodalmát lerontsa és létrehozza a földön, mint egy az igéje hatalmával és erejével azonnal Isten örök béke országát, hanem azért, hogy meghaljon. Meghaljon a Golgota keresztjén, azért, hogy megnyissa a kaput azok előtt, az emberek előtt, meg előttünk is, megnyissa előttünk a kaput, ami az Isten országába vezet. Megnyissa előttünk a kegyelemnek a kapuját. Mert az Isten országába máshogy nem lehet bejutni, csak kegyelemből. És hogy az a kegyelem megadassék Isten ellen lázadó embereknek, akik magukat tartják a királynak, vagy valaki más tartanak a világba királynak, nem Jézust. Szóval, hogy ezek az emberek ezért a lázadásukért bűnbocsánatot kapjanak, kegyelmet kapjanak, ezért Jézusnak meg kellett halnia. Az Isten országának a királya meghal azért, hogy az Isten országának lehessenek alattvalói. Kegyelemből, irgalomból. És ne kerüljön mindenki a külső sötétségre, ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. Ugye, mielőtt megvalósul az Isten országa a világ mindenségben, előtte el kellett végezni a megváltásnak a művét, hogy így mondjam, be kellett mutatni az engesztelő áldozatot. És Jézus akkor és ott tudta, nagyon jól tudta, hogy mi lesz. Elmondta a tanítványainak is, hogy igen, tudom, hogy mit vártok tőlem, de előtte még valaminek történni kell. Annak kell történni, hogy meghalok. Hogy felfeszítenek. Felemelnek engem, de ne féljetek, mert föltámadok majd harmadnapra. Megmutatom, hogy én vagyok a király, de előtte meg kell halnom a birodalmamért. Az alattvalóiért. Engesztelést kell nekik szereznem, mert különben a lábukat nem tehetik be oda. Sőt, nem is láthatják, még messziről se. Persze, mondhatjuk, hogy akkor és ott Jeruzsálemben voltak olyanok is, akik ennél egy sokkal súlyosabb tévedésbe estek. Mert az egy dolog, hogy valaki tévedett abban, hogy Jézus most éppen miért jött ide közénk. Nem azért, hanem ezért. De ott voltak olyanok is, akik ennél sokkal súlyosabb tévedést követtek el. Azt hitték, hogy más a messiás, nem ő. Ez a súlyosabb tévedés. Amikor valaki más tart messiásnak, nem Jézust. És ott Jeruzsálemben sokan voltak, akik más tartottak messiásnak, nem Jézust. Ők követték el a nagyobb tévedést, mert ők Jézus személyével, az ő kilétével kapcsolatban hatalmasat, ordenáré nagyot tévedtek. Nem tudom, hogy ottan pontosan hogyan is látták az emberek, de azt tudjuk a világtörténelemből, hogy amikor Augustus császár Rómában princeps lett, akkor az volt Krisztus előtt 27 körül, akkor onnantól kezdve egészen Marcus Aureliusnak a haláláig, az volt Krisztus után 187-188 körül, úgy tartották az emberek akkoriban, hogy most van a Pax Romana. Ez egy 200 éves időszak körülbelül. Gondolták, ez a Pax Romana az azt jelenti, hogy a római béke korszaka. Vagyis ebben az időben Róma egy viszonylagos békét, stabilitást, rendet tudott a birodalomba kialakítani. Ennek az élén állt a római császár, akit egy istennek tartottak, meg aki magát is istenként tartotta. A birodalomban alacsonyan voltak az adók, nagyon alacsonyra szorították le az adókat, biztosították a népeknek viszonylagos önállóságot a birodalom keretén belül, és nagyon szorgalmazták, hogy folyék egy jó kereskedelem a birodalomban, mert ez hozott a konyhára pénzt. És így lehetett működni egy ilyen nagy birodalomnak is. A békesség kell a működéshez. A világban akkor úgy gondolták, hogy ez az Isten országa. A Pax Romana idején itt van köztünk a békének, a rendnek, a stabilitásnak a kora, és ezt elhozta nekünk a római császár és a légiók. És hát a zsidók azért nem így gondolták. Ők nem így gondolták. Ők azért ennél többet vártak Isten országaként, mint amit a római birodalom biztosított a számukra. Ők, nekik ennél magasabb rendű vágyakozásaik voltak. És gondolták, hát ez a Jézus, ez nem képes. Akár mekkora csodákat tett, nem képes arra, hogy egy ilyen világméretű békebirodalmat azért létrehozzon. Szóval voltak ilyenek, akik Jézusban egyáltalán nem látták a messiást. Valami vidéki gyereknek látták, aki hát ott valami csodákat művelt, hát igaz, nem igaz, mindegy. De hát ő nem. Na, az ő tévedésük a nagyobb tévedés, testvérek. Az ő tévedésük a nagyobb tévedés. És az az igazság, hogy ma is a legnagyobb tévedésbe azok vannak, akik más tartanak messiásnak, nem Jézust. Akik más tartanak királynak, nem Jézust. Márpedig nagyon sok ember van, aki Jézus nem tartja messiás királynak, hanem helyette más tart messiásnak. Aki így körülnéz a világba, látja, hogy vannak, akik egy egyházi vezetőt látnak messiásnak. És mások megint egy vallást látnak messiásnak, megint mások egy ideológiát látnak, a wokizmust vagy liberalizmust, mások a neomarxizmust, a konzervativizmust, a neonácizmust, mindegy. Sorolhatjuk az ideológiákat, amik itt grasszálnak. Van, akik ezekbe látják a megváltót, a messiást, az üdvözítőt. Van, akik egy kormányba látják az üdvözítőt, és őt tartják messiásnak. Van, akik egy másik kormányba tartják, azt tartanak messiásnak. Van, aki Orbán Viktor tartja messiásnak, van, aki Magyar Péter tartja messiásnak. Mások megint Trumpot tartják messiásnak. Jön megint, azok meg a pszichológusokat tartják messiásnak, majd azok fognak kihúzni minket a bajból. De jönnek megint mások, akik mondják, nem, majd a technológia kihúz minket a pázból, és az a messiás. A mesterséges intelligencia a messiás. És egyszerűen akár merre nézünk, azt látjuk, amit Jézus megmondott, hogy az utolsó időkben messiások lepik el a világot. Már tele van velük a padlás. Van, amelyik mondja is magáról, van, amelyik nem mondja. Van, akit csak mások tartanak messiásnak, magát legalább nem. De, na itt van a nagy tévedés, testvérek. Amikor emberek elkezdenek hamis messiások előtt hajbókolni. Amikor olyan módon néznek egy emberre, vagy akár egy pártra, vagy ideológiára, vagy bármire, mintha Istenre néznének. Olyan függésbe kerülnek tőle, mintha Isten lenne az illető, vagy illetők. Istennek kiáró szeretettel adóznak neki, Istennek kiáró tisztelettel, hódolattal isszák minden szavát a hamis messiásoknak. Leterítik elébe a ruhájukat, odaadják magukat teljes egészébe, odavetik magukat elé. Nincs józanság, rajongás van, rajonganak a hamis messia. Amit Istennek kéne adni, amit Jézusnak kéne adni, odaadják embereknek. Akik egyébként magukat valóban messiásnak titulálják. Többnyire. Van, aki nem, de van, aki igen. És mit ígérnek az embereknek? Azt, hogy eltöröljük nektek a sötétség korszakát, a korrupció korszakát, a hazugság korszakát. Mindent eltörlünk, ami rossz, és mindenkit bezárunk a sötét zárkába. Pokolra küldünk mindenkit. De aki bennünket szeret, ami ki előttünk hódol, aki minket imád, azé lesz a menny. Annak leszáll az életébe a jólét. A Maslow piramisból az egyik legalsó szint, a fizikális jólét, a pénz. Majd mi megadjuk nektek a pénzt, amit az előző korszak elszedett tőletek. Pokolba taszított benneteket, de majd mi jövünk és a mennybe emelünk benneteket. És az Isten áldotta nép mindig beveszi a cumit. Nem lehet mit mondani. Mindig. Mehetünk vissza a történelembe. Nem kell most a mai időkbe leragadni. Jött a Hitler, bevették. Jött a Stalin, bevették. Jött a Rákosi, Kádár, bevették. Jön a Magyar Péter, beveszik. Orbánt nem mondom, mert ő nem szokott ilyet mondani. Orbánra mások mondják, hogy ő a messiás, de óvnám magamat is, meg benneteket is, hogy valaha Orbán Viktort messiásnak kiáltsuk ki, mert ha messiásnak tartjuk, és úgy bízunk benne, végünk van. Végünk van. Bocsánat, hogy ilyen aktuál politikai dolgot behozok. De annak is volt politikai felhangja, ami ott és akkor Jeruzsálembe történt. Mert hogy azok a zsidók egy része, aki Jézust messiásnak tartotta, ők azt gondolták, hogy most jött el a római birodalom igájából való szabadulásunk napja is. És hogy mennyire így gondolták, testvérek, nem sok idővel ezután, hogy Jézust keresztre feszítették és meghalt, nem sok idővel ezután fölbukkant egy fickó, Simon Bar Koziba, így hívták, aki elnevezte, zsidó ember volt, aki elnevezte magát Bar Kokhbának, csillagfiának, mert Mózes 4. könyvében van a Bálán profécia, ami beszélt, hogy egy csillag származik majd a zsidók közül. Ő magára vonatkoztatta nemes egyszerűséggel ezt a proféciát. Én vagyok a csillag fia, a messiás király. Mentek utána a zsidók, mint a kisangyalok, mert akkor is ők is bevették ezt a cumit. Mentek utána. Azt mi lett a vége? Hát az lett a vége, Krisztus után történt ez, 135-ben, hogy leverték a rómaiak ezt a lázadást. A zsidók közül mondjuk minimum 600 ezer ember halt meg a hamis messiás követésében, minimum 600 ezer, nem számoljuk a járványokat meg, mit tudom én, még egyéb problémákat. Legalább 600 falut a földeltettek egyenlővé a római légiók, és megszüntették gyakorlatilag Izraelnek az állami létét. Hadrianus császár Jeruzsálemet többé nem Jeruzsálemnek nevezte, hanem Élia Kapitolinának, ahova egyetlen zsidó se tehette be a lábát. Halálbüntetés terhével igen. Itt egy hamis messiás, akit végül levertek, aki Béter váránál lelte halálát egyébként. Mindig ez a vége, mindig ez a vége a hamis messiásoknak, a hatalmas fölvonulásoknak, meg nagy szólamoknak, aztán utána hullanak az emberek, tragédiák történnek mindenfelé. Egyszer csak eltűnik a rajongás, aztán jön a kiózanodás, de akkor már késő. Úgyhogy azt mondom nektek, testvérek, hogy ne tágítsatok Jézus mellől soha. Ő a király. Ő a király. Nincs messiás rajta kívül másik. Csak hamis messiások vannak. És soha ne kiáltsatok ki ti magatok se, és én se kiáltsak ki soha senkit messiásnak és üdvözítőnek Jézuson kívül. Maradjunk ő előtte, és ő előtte hódoljunk mindenek fölött. És azt a szeretetet, amit adnánk másoknak, nekiadjuk, és azt a támogatást, amit másoknak szánnánk, nekiadjuk. És azt a hódolatot, amit másnak adnánk, nekiadjuk. És érte rajongjunk, ne másokért rajongjunk, mert ő a király. A királyok királya és az uraknak az ura. És így kanyarodok rá még egy pár percet, kérek tőletek a virágvasárnapnak a szabadságára, mert aki Jézus előtt hódolt, akkor és ott testvérek, az valahol szabad lett a hamis messiások előtti hódolattól. Erre a szabadságra szeretném fölhívni a figyelmeteket. Azok az emberek ott és akkor senki mást nem tartottak messiásnak, csak Jézust. Abban a pillanatban felszabadultak minden hamis messiás várdalomtól, a hamis messiások tiszteletétől, imádatától, az értük való rajongástól. Felszabadultak. Kiózanodtak. És azt mondom nektek, testvérek, hogy ma is úgy van, hogyha Jézus előtt hódolunk, ami meghalt és feltámadott királyunk előtt, a mindenható Jézus előtt, akkor ő ma is kiszabadít minket a hamis messiások bűvöletéből. Kiszabadít minket a hozzájuk fűződő váradalmaink bűvöletéből, a tőlük való függésből. Ahogy mondtam, elárasztották ezt a világot ezek a hamis messiások. Pont úgy, ahogy Jézus megmondta. Akik azt harsogják világszerte, amit egyedül Jézustól várhatunk, hogy új világot hoznak, a régit meg eltörlik. Ha ott hódolunk Jézus előtt, testvérek, napról napra, ha ő a mi királyunk, akkor szabadok leszünk. Felismerjük, hogy már megint egy hazug. Már megint egy hazug. Már megint egy hazug messiás. Ezeké kell nekünk rajongani? Nem, nem kell rajongani. Itt kell elveszteni a józanságunkat? Nem kell elveszteni a józanságunkat. Nem fogjuk elveszíteni. Valaki más hozz el az aranykort? Több lesz a zsebedbe? Ez a lényeg? Nem ez a lényeg. Egyáltalán nem ez a lényeg. Immunisakká válunk, testvérek, egy idő után, ha meg is kísértenek minket, immunisakká válunk. Mert tudjuk, hogy nem X és nem Y fogja elhozni, hanem Jézus hozza majd el. De már ő bizonyos értelemben a mi szívünkbe és életünkbe is elhozza a mennyet. Egy kicsit már a mi szívünkben is ott van a szeretet, a békesség, a nyugalom, a biztonságérzet, mert ő is megadja nekünk ezeket. Igazából, ha belegondoltok, hát akik hívők vagyunk, akik Jézus előtt hódolunk, mi mindent kaptunk mi Jézustól? Nem kapunk pénzt? Hát most itt végignézek rajtatok, szerintem úgy általában mindenkinek van mit a tejbe aprítani. Nem kapunk békességet a szívünkbe? Nem kapunk jó reménységet a jövő felől? Nem kapunk szeretetet az Úrtól? Nem kapunk bocsánatot? Lelki nyugalmat? Nem helyez minket örökké való biztonságba? Hogy ne kelljen félnünk és rettegnünk, nem tudom mitől, amitől majd a hamis messiás véd meg minket, aki a halálba visz? Nem kell, testvérek, Jézustól minden megkapunk. A hamis messiások hazudoznak nekünk össze-vissza. Minden, lehozzák nekünk a csillagokat is az égről, aztán utána hagyjanak a pokolba esüljedni, sőt velünk együtt fognak ugyanott esüljedni. De Jézus nem ilyen. Ő az a király, aki meghalt értünk. Aki a szeretetét abban mutatta meg, hogy helyettünk elvitte a bűneink büntetését, és nekünk megváltást szerzett. Szeret minket. Ő tényleg szeret minket. És ha őt imádjuk, ismétlem, ha őt imádjuk, akkor mindenünk meg lesz, és lesz egy megelégedés a szívünkbe, és soha nem lesz az, hogy de még mi nincs, de még mi nincs, és a másiknak mennyi van, neki sokkal több van, mint nekem. A piszok csirkefogó biztos lopta? Nem, nem így gondolkodunk, hála Istennek, hanem azzal a megelégedéssel vagyunk, hogy nekünk mindenünk megvan, ami az élethez, sőt az örök élethez kell. Mi Jézustól mindent megkaptunk. És talán még egy dolgot mondok, mert ez is egy furcsa dolog, hogy Az embereknek ez a hamis messiások utáni vágyakozása, testvérek, ez valami furcsa szívbéli hiányra vezethető vissza. Szerintem hiányzik nekik a menny. Azért rajonganak a hamis messiások után, és azért van mindig sikere a hamis messiásoknak, mert ők azt ígérik, hogy a mennybe juttatnak bennünket. Elhozzák az örök béke, harmónia, a mennybe juthatunk. Egy tökéletes új világba, az Édenbe juthatunk be általuk. Nevezzük kommunizmusnak, vagy harmadik birodalmonnak, vagy bárminek. Mindig ezt ígérik. És mi nagyon vágyunk oda, testvérek. Valljuk meg őszintén. Mi vágyunk a mennybe. Te is vágysz oda, én is. Mindenki vágyik, nem a pokolba vágyunk, de oda visznek a hamis messiások. Minket egyedül Jézus visz a mennybe. Ezt a belső igényünket, testvérek, ezt a belső vágyunkat egyedül ő tudja kielégíteni. Egyedül ő. Ő tényleg a mennybe fog vinni. Még ma velem leszel a paradicsomban. És nem hiszem, hogy a máshol nyitotta föl a szemét az a gonosz tevő, mint Jézus mellett a paradicsomban, az üdvösségbe. Ő oda visz, testvérek. Ő átvisz minket. Egyszerűen csodálatos dolog ez, hogy ezt a legbelső vágyunkat is ő tudja kielégíteni, hogy a mennybe akarunk kerülni. Azt keressük mindenhol egyébként, itt a földön is. Figyeljétek meg. Mi magunk is azt keressük. A piába, a kábítószerbe, a nőbe, a mit tudom én, a férfiba, a pénzbe, mindenbe ezt keressük, hogy majd akkor boldogok leszünk. Az örök boldogság, valahogy a menny boldogsága sikerül megszereznem. Nem sikerül. Akkor jön valaki más, aki megígéri, hogy jaj, megyek, mert ő visz a mennybe. Nem ő visz a mennybe, Jézus visz a mennybe. A királyok király és az uraknak az ura. Az ő imádata szabaddá tesz bennünket. A hamis messiások félrevezető uralmától és imádatától. Rajongjatok Jézusért velem együtt. És mondjuk neki ezen a vasárnapon is. Áldott a király, aki az Úr nevébe jött. És áldott legyen a menny azért, hogy nekünk őt küldte. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Úr Jézusunk, köszönjük néked a te drága igédet, melyből téged igazán valóságosan megismerhetünk. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki a világ mindenségnek az egyedüli királya vagy, és köszönjük, hogy most leborulhatunk előtted, és imádhatunk téged, mint olyan királyt, aki nem csak elhozod majd egy napon az Isten boldog új világát, hanem aki már most is itt vagy, és bennünket is boldoggá tudsz tenni, és a mennyet tudod a szívünkbe hozni. És köszönjük néked, hogy azért bízhatunk benned, mert te a menny királya meghaltál a keresztfán. Mielőtt megvalósítottad volna az örök országot, előtte te életedet adtad azért, hogy legyenek annak az országnak alattvalói, legyenek polgárai, legyenek ott fiak és leányok. Ott legyünk mi magunk. Köszönjük, hogy életedet adtad a keresztfán azért, hogy nekünk megbocsátást, bűnbocsánatot szerez, ami nélkül senki be nem teheti a lábát a te országodba. Ami nélkül csak a külső sötétség, a pokol vár bennünket. Köszönjük néked, hogy te nyitottad meg a kaput. Ott Jeruzsálemben pár nappal később, nagypénteken. Köszönjük te néked áldozatodat, és köszönjük néked azt a mélységes szeretetet, ami abban tükröződött. Nem csak azok iránt, az emberek iránt, akik ott rajongtak érted, hanem irántunk is, ma élő emberek iránt is. Mennek királya vagy, aki feltámadtál, aki élsz, aki megdicsőítettél, fogad hódolatunkat és tiszteletünket. És kérünk téged arra, hogy ezt te munkád ki a szívünkben, te add meg nekünk, és te add meg sokaknak ebben az országban, hogy kijózanodjunk abból a bűvöletből, abból a rajongásból, amivel hamis messiásokhoz vagyunk. Segíts bennünket, hogy soha egyetlen egy eszme, egyetlen egy szervezet, egyetlen egy ember se kerülhessen a te helyedre, hanem maradhassál mindig az az egyedüli, az a kiemelkedő, aki mindent megszabsz nekünk. Nappalunkat és éjjelünket, felkelésünket és lefekvésünket, szavunkat és némaságunkat, tetteinket és tétlenségünket is. Akibe kapaszkodunk a szép napokban, és akit imádunk a rossz napokban is. Légy a mi királyunk, áldott Jézusunk. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a nagyheti rendünk szerint működünk. Szerdán és csütörtökön este 18 órakor lesz úrvacsorai előkészítő alkalom. Nagypénteken délelőtt 9 órakor istentiszteletet tartunk, úrvacsorosztással egybekötve. Nagyszombaton 16 órakor lesz a nagyszombati áhítatunk, kis műsorra, a szeretett vendégséggel, a megszokott módon, a szeretett vendégségre, akik jönnek és szívesen teszik, hozzanak egy kis süteményt is. Húsvét első napján, vasárnap és másodnapján, hétfőn, megszokott időben 9 órakor lesz istentisztelet, mindkét alkalommal, úrvacsorával egybekötve. Kívánok áldott készülődést a király jelenlétében. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Jelzem most, hogy az istentiszteletet, amikor lezárjuk, akkor utána egy 10-15 perc szünet van, de utána megszokott virágvasárnapi koncertünkre kerül sor, ahol az énekkarunk is énekel, és zenekar és már gyülekezeti tagok is szép muzsikát adnak nekünk, és a szívünket reméljük az Úrhoz emelik, az a zenélésükkel, és Isten dicsőítésében erősítenek bennünket. Körülbelül fél órás ez a műsor, arra buzdítok mindenkit, hogy ha nem kell elrohanni, akkor maradjon itt, és legyünk részese ennek a szép virágvasárnapi koncertünknek. Tehát körülbelül 10-15 perc szünet van, és utána itt a templomba folytatjuk az együttlétünket. Az Úr legyen továbbra is a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Testvéreim, a záró éneket lapozzuk föl. A megkezdett 331-es énekünknek a két hátralevő versét énekeljük el. Tehát 331. Ó édes Jézus, atyádnak szent fia! 331, negyedik és ötödik versét énekeljük, és utána himnuszunkat.
Thank you.
himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség.